Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Bárándi Péter ügyvéd, volt igazságügyi miniszter a vendégünk. Jó napot kívánok! Úgy szokták mondani, hogy a gránit mindent elbír. Tegnap a 15. módosítása volt a gránit szilárdságú alaptörvénynek, és elsősorban erről szeretném a véleményét kérdezni, csak hogy mondjak még előtte annyit, hogy az utolsó napjait éljük a Klubrádió gyűjtési hetének. Köszönjük szépen mindazoknak, akik eddig is támogattak már minket, és aki még megteheti, az kérjük, hogy a klubrádió.hu oldalon nézze meg, miként teheti és csatlakozzon hozzánk. Szóval 15-ször módosították, most azon kívül, hogy megint van benne, beszélünk részletekben is, hogy mi, de mit ér egy olyan alkotmány alaptörvény, ami ennyi, és akkor van egy politikai megrendelés, és akkor az gyorsan beleírják.
Hát, ha röviden kell válaszolni, akkor azt lehet mondani, hogy semmit. Ugye egy alapvető jogi szabályozó eszköz, az alkotmány, az nagyon stabil kell, hogy legyen, arra épül az egész jogrendszer. Az az, amihez mérjük a többi jogszabályt, tehát annak egy igazi etalonnak kell lenni, aminek persze a létrehozatala is egy úgy szerencsés, hogy egy társadalmi közmegegyezés azért valahol mögé helyezhető, nem pedig a legendás módon valami vonaton, valamilyen eszközön egy ember barkácsolja össze, és amit hát évi átlagban évente egyszer módosítanak, és ezek az évi egy-egy módosítások, ezek teljes inkoherenciát jelentenek az alkotmány az alaptörvényben, és hát egyébként is, ha csak azt nézem, hogy hányszor módosult, már az alkalmatlansága meg bebizonyosodott. Ezt a törvényszöveget, ezt, hogy mondjam, harci eszközként használja a kormány, nem pedig a kormányzati működés áthághatatlan kereteként. Amikor valami szükséges, mondjuk azért, mert a valaha volt alkotmánybíróság hozott egy határozatot, és az nem tetszett, akkor azért módosították, hogy támadhatatlan legyen az a kormányzati elképzelés alkotmányossági szempontból, amit az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek, alaptörvényellenesnek ítélt, de hát bármi, ha egy tüntetést akarunk nem látni, akkor azért módosítunk, ha a szuverenitásvédelmi hivatalnak akarunk valamilyen fegyvert a kezébe adni, akkor azért módosítunk, tehát ha valami kormányzati akarat érvényesítésének, és ezt hangsúlyozom, a legegyszerűbb eszköze az alaptörvény módosítás, akkor azt megteszik.
Talán Falus András akadémikus mondta, hogy ez a férfi és nő van csak, valami
ilyesmi. Ja, az nagyon szép.
És Falus András azt mondta, hogy hát végül is azt is bele lehet írni az alkotmányba, hogy nincs gravitáció, de attól azért még lesz. Tehát attól, hogy beleírjuk azt, hogy az emberek vagy férfik, vagy nem, nők, miközben a tudomány ezen már rég túlhaladt, attól még lesznek olyan emberek, akik, sőt a legtöbb ember tulajdonképpen innen-oda tart ezen a tartományon, jó, nyilván nem mindegy, melyik végén van. Szóval attól még a tudományos tények nem változnak.
Hát a tudományos tények sem változnak. De ez annál még borzalmasabb, mert ugye az emberi lények egy szegmensét, egy csoportját kitagadja az emberek közül. Hát láttunk már ilyet, ez borzalmas eredményekhez vezet, és borzalmas világfelfogás eredménye. Hát hiába tagadjuk azt, hogy van az emberi lények között olyan, aki se nem férfi, se nem nő, attól ők még vannak, és őket nem lehet kirekeszteni az emberi fajból. Nem lehet azt mondani rájuk, hogy az emberi élet, az emberi méltóság védelme az nem terjed ki rájuk, márpedig ha nem létezőként kezeljük, akkor ezt tesszük.
Jó, azért egyelőre belevésik a márvány, vagy gránit szilárdságú alkotmányba, de nem látjuk azt, hogy különösebb dolog ebből következne. Az, hogy van uszítás az LMBTQ közösség tagjai ellen rendesen, az nem az alkotmányból következik, legfeljebb abból a gondolkozásból, ami az alkotmányt is megváltoztatja.
Az egy másik vonatkozás a a jogi rendezésnek. De ezt, ha lefordítjuk, ezt a kis rövid mondatot, hogy az ember az vagy férfi, vagy nő, az akkor az emberek egy csoportjának a kitagadása az emberi fajból. Ugyanúgy, mint ugye benne van az alkotmányban, hogy ilyen kitagadások halmazává kezd válni ez az alaptörvény, amit nem tehetne. Ugye valahol a legelején, amely szöveg mindig az egész jogszabályszöveg tükrében is értelmezendő, ott van az alapvetések között, hogy Magyarország védi az állampolgárait. Ezzel szemben csináltunk most egy csoportot az állampolgárok tömegében, amelyik kitagadható az állampolgárok közül. Azért mondom, hogy afelé haladunk, hogy ilyen kitagadások halmazává válik ez a jogszabály, vagy jogszabály szöveg, aminek pedig az elsődleges feladata lenne az, hogy igen, Magyarország védje az állampolgárait, a magyar állam védje a szuverén területén a személyeket. Szóval ez lenne a legelső feladata, ugye ezt teszi az állampolgárral, és teszi, kellene, hogy tegye, az alapjogoknak az érvényre juttatásával. Ennek a tagadása látszik kialakulni a szövegben.
Sőt, hát még tovább megteremti annak a lehetőségét, bár ezt nem teljesen értem, hogy mit jelent. Bár értem, hogy mit jelent, csak hogy működik, hogy megfosztani olyanokat a magyar állampolgárságától, akikkel baja van a hatalomnak.
Itt érdemes az első szöveget is vizsgálni, hogy milyen gondolat vetődött föl ebben, hogy amit még Kocsis Máté gondozott.
A kiváló jogtudós.
Hát igen, kiemelkedő jogtudós, akinek a szövege még úgy hangzott, hogy megfosztható, hogy kiutasítható a kettős állampolgár az ország területéről, és ez ugye akkor praktikusan a megfosztását is jelenti a magyar állampolgárságtól, és ez mindenkire vonatkozott volna, aki kettős állampolgár, akkor szóltak neki, gondolom, hogy ez nem egy jó szöveg, ezt így nem lehet csinálni, mert azért a szabad mozgás szférájából, ugye, ami az EU és még jó néhány ország, hát azokat az állampolgárokat nem lehet ebbe beleérteni, akkor ettől elmehetett a kedve, akkor átadta, azt hiszem, Halász Jánosnak. Ő egy kicsit, nem sokkal, de egy kicsit szofisztikáltabb szöveget terjesztett elő, aminek az a lényege, hogy ezt nem így mondjuk ki, hanem először is a kettős állampolgár csak akkor utasítható ki Magyarországról, ha a másik állampolgársága, tehát a nem magyar állampolgárság, az nem a szabad mozgás övezetébe tartozó államnak a polgárságát jelenti, hanem harmadik ország állampolgárságát. Hát ez persze az elvi dolgon semmit nem változtat, mint ahogy az sem változtat, hogy most ezt nem ilyen direkt módon mondja ki az alaptörvény, hanem azt mondja, hogy felfüggeszthető az állampolgársága, amilyen jogintézmény természetesen nem létezhet. A felfüggesztés az azt jelenti, hogyha ez megtörténik, akkor ő kitehető, ha nem megy ki magától erőszakkal az országból, illetve ha be akar jönni, akkor erőszakkal kint tartható, tehát nem engedik be az országba. Na most ez egy nagyon szép jogintézmény lett, mert minden alkotmányos követelménynek ellentmond. Ez a felfüggesztés alatt egyébként meg van fosztva a magyar állampolgárságától. Most ez kísértetiesen hasonlít egy büntetőjogi büntetésre, a kiutasításra, aminél viszont, hát amihez képest két dolog hiányzik. Az egyik az, hogy a kiutasítás az egyetlen olyan büntetés, büntetőjogi büntetés, ami kizárólag nem magyar állampolgára szemben alkalmazható, tehát magyar állampolgár büntető eljáráson belül nem ítélhető kiutasításra. Másrészt a kiutasítást azt ugye, mint a büntető hatalom monopóliumát gyakorló szerv a bíróság alkalmazza, a bíróságra jellemző mérlegeléssel és odafigyeléssel és igazságkereséssel az eljárás során. Ezt pedig tehát magyar állampolgárral szemben lehet alkalmazni, és valamelyik miniszter. Ezt majd a kormány kijelöli, a cukrászati minisztert, vagy a vasútügyi minisztert, vagy az erdészeti minisztert, szóval valakit, aki majd ezt a ismétlen büntetést alkalmazza. Alkalmazza azzal szemben, és itt három ok kategória van. Az első az az, hogy az illetőnek a magyar állampolgársága, tehát nem ő, hanem a magyar állampolgársága, ez egy szép fogalmazás, veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát, szuverenitását, szóval ilyen eléggé amorf okcsoport, ez meg van még egy, meg van egy másik furcsa okcsoport, hogyha elítélték bizonyos súlyos bűncselekmények miatt, állam elleni bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények, meg még néhány hasonló súlyú bűncselekmény, ahol megkapja a büntetését, majd ez a viccből a neszesánta még egy púp is, a miniszter még megtolja a bíróság által hozott büntetést, ezzel a furcsa eszközzel, amiről most beszélünk. És ha ez így történik, akkor ez a döntés ugyan nem teljesen végleges, mert a kúriánál meg lehet támadni, de a kúria az egy közigazgatási eljárásban bírálja fölül, a közigazgatási eljárásban pedig vizsgálhatja azt, hogy tényleg kettős állampolgár-e, hát ha nem, akkor nem, és hogy a miniszter az végigvitte egy vizsgálódást, vagy nem. De nem vizsgálhatja a kúria azt, hogy az alkalmazott ok tartalmilag valós-e. Tehát egy formai felülvizsgálata van csak ennek az egésznek. Hát ez azért garanciának ízlelgessük, menjünk végig még egyszer ezen. Egy miniszter, tehát egy politikus alkalmaz egy súlyos büntetőjogi szankciónak megfelelő joghátrányt olyannal szemben, akivel szemben ezt a nagyon súlyos joghátrányt még a bíróság sem alkalmazhatná. Ennek a döntésnek a felülvizsgálata az csak formális, tartalmilag nem létezhet, és ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgár ki van rúgva az országból. Ha ki van rúgva, akkor kintről két dologgal próbálkozhat. Mondjuk 10 évre kidobják, az a maximum.
Hogy ebben van egy ilyen időhatár is?
Na, 10 év. Egyszer próbálkozhat azzal, hogy elkezdi bizonygatni, hogy na de ő nem is olyan rossz, nem is...
Vagy nem is kettős állampolgár.
Az a másik. Vagy hogy nem kettős állampolgár, vagy van még egy kiútja.
Bár valami nem vagyok, azt nagyon nehéz bebizonyítani. Hát, mert én például nem vagyok brit állampolgár, bár igény lenne rá.
Biztos, hogy lehet erről egy igazolást beszerezni. Na, ezzel próbálkozhat, vagy azzal próbálkozhat, hogy lemond a másik állampolgárságáról, és ha nem utálta még meg kellően a magyart, akkor visszajöhet az országba, mint most már nem kettős állampolgár.
Hiszen akkor már egyszerű magyar állampolgár. Igen. Van itt egy kollégánk a Klubrádióban, akivel egy hasonló történt, kiutasították a saját országából, kirakták, elvették az állampolgárságát, mert hogy nem tetszett az a rendszernek, amit ott művelt. Na de ez a Ceausescu Romániájában volt, és akkor így áttoloncolták éppen Magyarországra. Azt mondták,
mondjon egy olyan kollégáját, akit egy jogállamként működő országból dobtak így ki saját országából.
Hát, valószínűleg nincs.
Bele fog törni a bicskája.
Igen. És az vetődik fel minden, amikor ilyen hasonló történetek vagy jogi ügyek előkerülnek, hogy mit tehet akár mondjuk egy ügyvéd és egy jogalkalmazó, de egy egyszerű állampolgár is. A sorra találkozik olyan jogszabályokkal, ami nem csak a természetes igazságérzetével áll szemben, mert jó, azt belátom, hogy az mégsem mindig irányíthatja az embert, de általában a civilizált, mondjuk egy nyugati világnak a joggyakorlatával, jogalkotásával is, bár látom, hogy a civilizált úgynevezett nyugati világban is elég súlyos problémák vannak, de most ez más dolog, tehát hogy mit tettek, amikor jön egy ilyen törvény, aminek hát csak igazságtalanság lehet a vége, mert valaki bűncselekményt követett el, ítéljék el a maga módján, de azt mondani, hogy hát nem tetszik a pofája, hello, menj innen, azért ez mégiscsak elég furcsa, de mondhatjuk ezt a Pride részre is, meg erre az anya-apa férfinő dologra is, és még szerintem egy csomó ilyet tudunk mondani.
Hát igen, arra céloz a kérdésével, azt hiszem, vagy legalábbis én úgy értelmezem, hogy egy alkotmányos, szépen felépített jogrendszerben is létezhetnek igazságtalanságok. Azzal az ilyen országban működő jogász tud valamit kezdeni. Ugye, amikor az igazságtalanság az én idegen az adott jogrendszertől.
Szóval az egy hiba.
Akkor az egy hiba, nagyon pontosan fogalmaz. Viszont vannak olyan jogrendszerek, amelyekből az igazságra törekvés is hiányzik, amilyen kezd ilyenné válni. Tehát amikor az igazságtalanság az nem én idegen az adott jogrendszertől, hanem része, immanens jelensége. Na ezzel az ilyen országban élő jogász nem nagyon tud mit kezdeni, borzasztó nehézé válik a dolga, ez tulajdonképpen a jog lényegének a tagadása, amikor a jog az igazságtalanná válik. Az igazságtalanná pedig Radbruch szerint akkor válik, amikor az igazságosságra törekvés is eltűnik belőle. Valahol itt tartunk.
És nyilván ezek a típusú dolgok, mint mondjuk, hogy a férfi és meg ilyenek, más típusú igazságtalanságok, mint mondjuk most előkerült, hogy a választások előtt esetleg megint megváltoztatni a választójogi törvényt, most ugye úgy működik az egész, hogy aki egy kicsit több szavazatot kap, az sokkal több mandátumot kaphat a parlamentbe, ugye így lesz 40-valahány százalék szavazattal, vagy még annyival se kétharmad a Fidesznek, de most, amikor látják, hogy ebből baj lehet, akkor esetleg megváltoztatják, és mondjuk egy arányos választás lenne, hát olyan is van a világon, csak éppen most a magyar jogrendszerben eddig nem így volt, tehát teljesen politikai számításból változtatják meg. És akkor még azt se lehet mondani, hogy igazságtalan tulajdonképpen, pofátlan, azt lehet mondani rá.
Hát ugye a választás előtti évben nem illik változtatni.
Illik.
Nem illik változtatni, illik. Hát igen. Ez is a tulajdonképpen az igazságtalanság egy tartalmi megnyilvánulása, hiszen a politikai tényezők azok arra kellene, hogy számíthassanak, hogy a választás körüli jogi szabályozás az legalábbis a következő választásig, a szemmel belátható távolságon belüli választásig stabil szabályokat tartalmaznak. És ehhez képest gyakorolják az ő politikai tevékenységüket. Majd néhány hónappal a választás napja előtt az éppen hatalmon lévő megváltoztatja ezt a szabályrendszert. Tehát a futballmeccs közben a 32. percben megváltoztatják a lesz szabályait, mondjuk.
De mondjuk az változtatja meg, akinek jobb, ha megváltozik a lesz szabály. Tehát az egyik
hát természetesen csapat. Igen.
Igen, tehát de van.
Most ettől az egész meccs elveszti a, hogy is mondjam, a funkcióját, az érdekességét, a kiszámítható, a szépségét.
Hát azt már a magyar jogrendszer azt hiszem sok tekintetben elveszítette.
Pedig annak a jogrendszernek szépnek kell lenni, szóval az egy strukturált, egységes, logikus rendszer. Nevezhetjük akkor szépnek is.
Igen, csak amikor mondjuk, és ezt nem a Fidesz kezdte, de ő vitte nagyüzemi módszerbe be ezt a módszert, amit nem káposzta, saláta törvény meg vannak hívnak, hogy mondjuk beterjesztenek egy törvényt a nem tudom én miről, bármiről, és akkor abban van két paragrafus, ami egy teljesen másik dolog, csak abban bíznak, hogy így nem is vevődik észre, el van dugva, nem tudom, csoda. Ettől egyrészt ugye átláthatatlan lesz a dolog, másrészt hát egy csalással vagy egy trükkel fogadtatják el, és ez teljesen bevett gyakorlat lett.
Hát és ráadásul ezek a saláták, ezek nem is mennek át a jogalkotási szűrőkön. Nincs közigazgatási megvitatása, nincs hatásvizsgálat, nincs társadalmi vita, nincs igazságügyminisztériumi szakmai felülvizsgálat sokszor, nincs a parlamenti bizottságban érdemi vita fölötte, tehát nem járják be azokat az utakat ezek a saláták, amiket egy tervezett jogszabályi szövegnek be kell járnia, nincs meg az az akarat, hogy ez illeszkedjék a nemzetközi kötelezettségvállalásainkba, nincs meg az az akarat, hogy ez illeszkedjék az alkotmányosság szépséges fogalmába, nincs meg az a vizsgálat, hogy ez ne okozzon feszültséget a jogrendszer egészéhez képest, ne menjen szembe másik jogi szabályozással, és így tovább. Tehát ez nem jogalkotás, hanem jogszabály szövegeknek a kormányrendeleti vagy törvény szintre emelése olyan szövegeknek, amelyek nagyon sokszor nem méltóak arra, hogy törvényé, de még arra sem, hogy kormányrendeletté váljanak.
Hát annyira nincs erre szükség, hogy az is most úgy alakult, hogy a kormány 6 hónapra felfüggesztheti, bár ez előzetesen kell talán valami országgyűlési jóváhagyás, a jogszabályok végrehajtását, tehát a saját így módon meghozott törvényeinek és szabályainak a megtartását, és azt mondhatja, hogy köszöni, ezt akkor felfüggesztjük, és azt csinálunk, amit akarunk, mindegy, mi van a törvényben, abban a törvényben, amely hát úgy született, hogy ahogy az előbb elmondta.
Ez egy harmadik típusú találkozása a jelenlegi jogi szabályozásunkkal. Ennek a nagy része a különleges jogrend alkalmazásában gyökeredzik a veszélyhelyzetben, amelyik hát egy limitált időre lenne elrendelhető, és csak akkor, hogyha az állam és a társadalom alapvető érdekei nagyon konkrét veszélyben vannak. Na most ilyen nagyon konkrét veszély Magyarországon nincs az utóbbi 10 évben, amióta tulajdonképpen egy ilyen rendkívüli jogrendben élünk, amelyeknek különböző jelenségeit hívta be a hatalom az alkalmazás lehetőségébe, van, amelyik az alaptörvényben gyökeredzik, van, amelyik nem gyökeredzik az alaptörvényben. Egyben hasonlítanak egymásra, hogy az ő megfogalmazásuk szerint sem voltak soha elrendelhetőek.
Tehát nem felelnek mondjuk meg azoknak a feltételeknek, amelyeket a Fidesz egyébként felállított.
Van, amit a törvényszöveg tartalmaz. Tehát mondjuk a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, aminek nincs is alkotmányos gyökere, az 6 havonta meg van hosszabbítva 2015 óta, úgy, hogy soha olyan helyzet nem volt, amit maga ez a jogi szabályozás megkövetel a saját elrendelhetőségéhez.
Nem volt tömeges bevándorlás.
Mondjuk a veszély, most csak példálózó, nem felsorolok, csak példálózok, hogy a veszélyhelyzet, amit a járvány, a Covid járványra tekintettel rendeltek el, az nem volt elrendelhető járvány okán. Most a mostani az a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktus alapján van elrendelve, ami már egy berhelt ok, egy olyan ok, amit azért hoztak létre a 9. alaptörvénymódosításban, hogy az elrendelhetőség és el nem rendelhetőség közti feszültséget valahogy feloldják. Na de ha tartalmilag nézem, akkor az, hogy a szomszédban két ország lövi egymást, ami egy borzalom, de az a magyar társadalom alapvető létét, érdekeit még nem sérti olyan mértékben, hogy átalakítsam a jogrendet, hogy hogy a hatalom gyakorlásának a szinte minden elemét a végrehajtó hatalomhoz toljam át. Erre akkor van lehetőség és szükség, ha azt kell biztosítanom, hogy a végrehajtó hatalom azonnali reakciói elhárítsák ezt a veszélyt. Amikor tűzvész van, persze. Árvíz van, fegyveres támadás van az ország ellen, vagy az országon belül fegyveres felkelés van, ez csak példálózva mondom. Ha ilyen nincs, akkor fent kell tartani a hatalommegosztáson alapuló hatalomgyakorlás, tehát a kiegyensúlyozott alkotmányos működését az államnak. Fenn kell tartani az alapjogok, az alapvető jogok állami védelmét, érvényesítését, és így tovább. És még egy. Mivel ez így van, tehát magából az elrendelésből, valamint az elrendelés alapját képező szövegből ki kell tűnnie, hogy ez ideiglenes, hogy ez nagyon rövid időre szolgál. Miért? Mert a baj elhárítása idejére adok a végrehajtó hatalomnak ilyen nagy hatalmat, hogy mi hamarabb visszaállíthassa az alkotmányos rendet. Ez az ő célja. Ez az egyetlen legitim célja, ami miatt élhet rövid időre egy ilyen túlhatalommal. Na most, mint említettem, ez a helyzet Magyarországon 10 éve áll fenn. Tehát az elrendelés oka sincs, a veszély sincs jelen, az időlegesség sincs, tehát semmi sincs, ami legitimmé tenné a rendkívüli jogrendnek, a különleges jogrendnek a fenntarthatóságát.
Ettől persze ez még van. Azért érdekes nekem ez a dolog, mert hát láthatóan a parlamenten azt nyomnak keresztül, amit akarnak. Tehát nincs ennek rászorulva. Az alkotmánybíróság praktikusan megszűnt, ki van iktatva, nem fog akadékoskodni a köztársasági elnököt, félve mondom, mint olyan intézményt, amely még lehetne valamiféle kontroll.
Hát ő nagyon fürgének. Tegnap bizonyult, hát éjszaka aláír már egy.
Állítólag is tergett a tolla, azt hallottam. Igen, hát ez felveti a komolyságát annak, nem mint a bárkinek illúziói lettek volna. Szóval, hogy semmi, ezek a fékek és ellensúlyok elég jelentősen ki vannak iktatva a rendszerből, nincs parlamenti vita, nem beszélik meg a bizottságok. Akkor miért kell még ez a különleges jogrend folyamatosan enélkül is azt csinálnák, amit akarnánk, kicsit jobb lenne a látszata azért a dolognak mégiscsak.
Hát még egy, talán amit elfelejtettem az előző felsorolásban elhelyezni, hogyha különleges jogrend van, akkor a végrehajtó hatalom a jogi intézkedéseit tulajdonképpen legitim módon csak úgy abban a körben gyakorolhatja a különleges hatalmát, ami az adott veszély elhárításához szükséges. A mi különleges jogrendünkben a végrehajtó hatalom tulajdonképpen törvénykezik.
Ja, korlátlanul. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, tehát, hogy mondjuk...
Hogy tűzvész van.
Akkor el kell oltani a tüzet, és akkor oda rendelhet tűzoltóautót, meg mit tudom, micsodát, de mondjuk egészen más dolgokkal nem foglalkozhat, pontosan, amiket most megtesz erre hivatkozva, hogy a, így van, nem tudom, a béremelé, nem betiltjuk itt a sztrájkjogot, nem tudom, micsoda, azt nem teheti, mert igen, az nem kapcsolódik.
Ez vagy mondjuk az, ennek szép példája volt még a az eredendő bűn idején, tehát egy sokkal régebben, majd 10 évvel ezelőtt, amikor gyakorlatilag állami tulajdonba vett egy dobozgyárat, mondjuk.
Aha.
Ez mi köze volt a járványhoz? De erre fölépül egy egész rendszer ma már. Különleges gazdasági övezetek létrehozatala, és így tovább. Na most...
Hát jó, az is, hogyha például valami haverjuk építkezni akar, akkor azt ugye ki lehet venni a építés hatósági előírások alól. Tehát azt csinálsz, édesem, a Tibor Cisán vagy egy Mészáros Lőrinc, vagy mit én kicsoda, amit akarsz, ne törődj az előírásokkal és a szabályokkal.
Igen, az utolsó kérdésére azért válaszol, hogy köszön, mi szükségük van erre. Hát először is azért az egy nagy szabadságot ad, hogy a kormány felülírhat törvényeket, hogy a hatályosulásukat felfüggesztheti. Ezt a parlament nehézkesebben teheti meg.
Pénteken benyújtanak egy törvénymódosítást, hétfő már el van fogadva az.
Azért jobb az, hogyha azonnal meg tudom oldani, hogy a jogszabálynak, vagy a jogrendnek azokat az elemeit kirekesszem a gyakorlatból, de most rögtön, amelyek éppen most rögtön engem zavarnak. Szóval nagyobb hatalma van így a kormánynak, mint a különleges jogrend nélkül az egész államszerkezetnek. Ez azért egy nagyon jelentős dolog. Szóval a kormány, mint ennek az állami szerveződésnek egyetlen eleme, hirtelen nagyobb hatalomhoz jut, mint normálisan a parlament, alkotmánybíróság, igazságszolgáltatás, kormány együttesen.
Bárándi Péter ügyvéd volt, igazságügyi miniszter a vendégünk. Nyilván nem véletlenül szokták ezt alkotmányos pucsnak is nevezni, mert végül is nem fegyveresek szállták meg a törvényhozást, vagy bármilyen dolog történt volna, de a jogszabályokkal trükközve egy korlátlan, úgy látjuk, hogy egyelőre korlátlan hatalmat
építettek. Korlátlan hatalomhoz jutott a végrehajtó hatalom.
De ideértve a pénzek költését is, a költségvetés, ami a költségvetési törvény viccnek van.
Már az elfogadásának idejét tekintve is,
igen,
az örökös megváltoztatási igen, módját tekintve is, igen.
Bizonyos szempontból ez egy másképp lebomló jogrend, mint mondjuk, ami volt 90 előtt, nem? Mert persze egypárti diktatúra volt, de volt logikája annak a rendszernek. Hát itt egy egész másfajta logikája van, bármit megtehetünk, gyakorlatilag nincsenek korlátaink. Már hát annyira persze, mert hogy a jogszabályok nem oldanak meg problémákat, csak csinálnak azért mégis.
Hát ha most ezt egy hasonlat keretébe akarom elhelyezni, akkor ez egy személynek a felépülése a gyermekkorból egyre specifikusabb lehetőségeket alakít ki a viselkedésében, a gondolkodásában. Ez történt a szocializmus alatt, egy borzalomból, sőt két borzalomból eredeztetve egyre jogszerűbb, szebb, ma azt mondanánk, hogy alkotmányosabb lett. Aztán elért egy felnőtt kort, most pedig hanyatlik. és demensé válik.
Az a kérdés, hogy van-e föltámadás.
Tehát a nagy különbség az ön által felvetett helyzetben az, hogy ott a demokráciának a demokratikus szabályozás kibontakozóban volt, itt meg hanyatlik. Tehát ott a szerdák jobbak lettek a végén, mint a keddek, a jog színvonalát tekintve, demokratikus színvonalát tekintve, itt meg a szerdák mindig rosszabbak, mint a keddek.
És még hány szerda van előttünk?
Hát, igen.
Hogy mit lehet ezzel a... Igen, megint tudjuk, hogy jó, akkor valószínűleg ilyen szempontból a jog a politika szolgáló leánya.
Hát igen, ezt lehet mondani, hogy, és az alaptörvény minduntalan való módosítása is ebből a szemléletből fakad, hogy a jogot a hatalom nem a működésének kereteként, hanem a működésének eszközeként, fegyvereként fogja föl. Ez egy nagyon-nagyon határozott különbség, ugye, mert az első szituációban mindenki biztos lehet abban, hogy milyen keretek azok, amelyek között ő működhet. Milyen keretek azok, amik az ő életét meghatározó hatalom működését meghatározzák. Ha viszont a hatalom eszközként használja, praktikus fegyverként használja csak a jogot, akkor a jognak ez a lényegi tulajdonsága elvész, hogy kiszámítható. Márpedig a stabilitás, hát a kiszámíthatóság a jogszerű működésnek az egyik pillére a kettő közül.
Arra már nem emlékszem, hogy a régi alkotmány, tehát a 49. évi 20-as törvényt hányszor módosították, biztos azért azt is néhányszor, de emlékeim szerint volt benne egy olyan változás, hogy régen, mikor meghozták, akkor előbb voltak az állam jogai, és később az állampolgárok jogai. És akkor állítólag valamikor, a szebb időkben ezt a két fejezetet megcserélték, hogy az állampolgárok jogai előbbre kerüljenek.
Hát ez egy szépészeti kérdés.
Egy szépészeti kérdés, de igazából ugyanaz marad benne. De igen.
A jogalkotó szemléletét.
Hogy érezték, hogy az már kínos, hogy egy sztálini
alkotmányban. Mint ahogy az, hogy mondjuk a BTK hogy van felépítve, hogy az állam elleni bűncselekmények a különös rész, tehát
ahol a
tilalmak első eleme, vagy pedig az valahol hátrébb van, és elől az életvédelme.
Aha. Most mi van elől?
Most az életvédelme.
Na, hát az még olyan.
A BTK még úgy, ahogy az
most egy... azért ez a droggal kapcsolatos új szabályok azért a maguk primitívségében azt hiszem, hogy a BTK-nak azt a szépségét is kikezdik.
Biztos, hogy kikezdik majd, de ennél nagyobb az a baj, hogy a drogkezelésnek az egyetlen eszközeként az állam a büntető hatalmat jelöli, már az alaptörvényben is, pedig hát ez egy társadalmi probléma, és hát igen, szóval azt a büntetőjogásznak tudomásul kell venni, tudomásul is vesszük, hogy a büntető jogalkalmazás, a büntető szabályozás és a szabályozás alkalmazása, az egy eszköz, és csupán egy eszköz a társadalmi vezérlésben, és nem is a leghatékonyabb eszköz, és nem is az elsőként, hanem az utolsóként alkalmazandó eszköz. A droghasználat, a drogvilága, az is elsődlegesen nem a büntető szabályozással hozható olyan szintre, amit szeretnénk, hogy nagyon kicsi legyen a drog jelenléte a társadalom életében, hanem az prevencióval, akár még neveléssel.
Még ennél vadabbat is mondok. Legalizációval, mert ahol mondjuk a marihuanát legalizálták, ugye eltűnik az a rajta élősködő bűnözői kör például.
Ezen is lehet gondolkodni, igen. És nem csak a büntetőjogi bunkó alkalmazásán. valóban lehet azon gondolkodni, hogy egy csomó országban nem történt semmi rossz attól, hogy a füvet, a marihuánát legalizálták. Ezeket kell vizsgálni egy társadalomban, és a szabályozásnak ezen a szinten kell elindulnia, és nem átküldeni az egész állami tevékenységet a büntető jog területére.
Ez szerintem, amire ön is célzott az előbb, hogy mi a célja annak, aki a társadalmi viszonyokat szabályozni próbálja, az, hogy kevesebb legyen a drogfogyasztó, a káros drogfogyasztó, akkor ennek ezer eszköze van, és ennek a legvégsőre egyébként nyilván a büntető jog is. Tehát, hogy azt akarja, hogy...
Helye van a büntető jognak ebben a szabályozásban.
Szerintem ezt azért nem is szokás kértsége van, bizonyos esetekben helye van, de azt akarjuk, hogy kevesebb legyen a drog, hogy ez notabene a matrészeg, a árokparton jön húsvét vigyázni, ezeknek is van eszköze. Viszont azt akarom, hogy megbélyegezni embereket, nem érdekel, hogy mennyi lesz a drogos, nem érdekel, hogy milyen társadalmi következményei, rossz következményei lesznek, csak azt akarom, hogy legyen még egy csoport, akit lehet gyűlölni, akkor azt mondom, hogy ezeket itt kriminalizálom, és akkor induljanak a rendőrcsapatok a szórakozó helyekre, és ott vegzálják azokat a fiatalokat, akik között egyébként lehet, hogy nagyon helytelenül, de vannak mondjuk fűszívók, úristen.
Ez is egy motiváció nyilván a változtatásban. De másik motiváció, hogy ilyenkor a hatalom erőt mutat.
Igen.
És a társadalomnak van, minden társadalomnak van egy mereven rendpárti hányada. A rendpárti hányad az valószínűleg az odatartozó személyek helyeslik az ilyen változtatást. Tehát ez már ugye a statisztika, a mérés, a politikai motivációi mérésnek az eredménye lehet, hogyha azt mérem, hogy a rendpártiak közül bizonyos hányadot ezzel be tudok vonni a politikai támogatóim körébe, vagy meg tudok ott tartani, onnan éppen elszármazni a szándékozókat, akkor hozok egy ilyen változtatást. Tehát ez a rossz érzésem, hogy ez olyan mértékben diszfunkcionális, olyan mértékben megmosolyogtató válasz a kábítószer társadalmi pusztításának csökkentésére, hogy kell keresnem a direkt pártpolitikai motivációt, mert más motivációja nem lehet, mert a szakmai megközelítés ezt a fajta alkalmazását a büntetőjognak nem engedné meg. Viszont megkívánná az egyéb szabályozások behívását a kábítószer probléma kezelésébe. Tehát ugye itt mindig azokra, akik ennek a problémának a differenciált kezelését kívánnák meg, törekednek rásütni az, hogy hát pártolja a kábítószer használatot, fogyasztást, liberalizálni akarja, megengedő. Nem, szó sincs róla, hanem az ember azt szeretné, hogy tényleges csökkenést lehessen elérni az ártalmakban. Ténylegesen el lehessen azt érni, hogy kevesebben menjenek át azon a kapun, ahonnan nagyon nehéz vagy lehetetlen utána visszajönni. Ténylegesen ne halljon bele az, aki átment a kapun, hogy az még a gyógyítás, a kezelés valamiféle technikáját igénybe vehesse.
Persze ennek feltétele, hogy legyen elérhető segítség annak, aki ki akar ebből a körből kerülni, hogy nyilván komoly szociológiai okai vannak, hogy bizonyos körökben ez a legolcsóbb, legsúlyosabb,
pillanat túlélésének az eszköze, igen. A rossz pillanatok, amik halmozódnak az ő életében, annak a túlélésének az eszköze, ami persze egy önpusztítás, meg a környezetének is a pusztítása, tehát meggátlandó.
Igen, 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 az én gyerekkoromban a Technokol és a Pálmatek szagolása volt, ami lehetett
fejére húzott zacskókkal. A nylon zacskót.
Elég csúnya dolog volt az is, és most aztán mindenféle ilyen szintetikus szerekkel szörnyű dolgok vannak.
Az egyébként de... ugyanúgy pusztítóbb volt, mint a hagyományos kábítószer, igen. Mint ahogy most igen. Ezek a kristályok és igen. Egyebek igen. Is pusztítóbbak, igen. Mint a hagyományos.
A számomra inkább dolog, a példa, hogy nem azt akarjuk, hogy kevesebb ilyen pusztítás legyen a társadalomban, hanem azt akarjuk, hogy amit mondott ön is, hogy politikai célokra.
Hát ezt vagyok kénytelen keresni, mert ez az eszköz a probléma kezelésére nem alkalmas.
Várendi Péter ügyvéd, volt igazságügyi miniszter a vendégünk, még azt hiszem 4 percünk van, hogy mind gyakorló ügyvéd, hogy érzi, hogy mennyire maradtak a magyar bíróságok függetlenek, mennyire tudnak tényleg az üggyel foglalkozni, vagy mennyire kénytelenek, vagy próbálnak valamiféle politikai elvárásnak a különféle ügyekben megfelelni?
Hát itt azt szoktuk mondani, és most is azt fogom mondani, hogy a bírók túlnyomó többsége független. Ez azt jelenti, hogy igazságkereső és az igazság keresésében a saját lelkiismeretére, szocializációjára és a jogszabályokra támaszkodik. És ezeket törekszik így alkalmazni. Az igazságszolgáltatás rendszere az elvesztette a függetlenségét. Hát nagyon szép példája annak, hogy a függetlenséget, a toleranciát, a jogi problémák megvitatását, azt hogy kezeli a legfőbb bíró, aki egy jogászi tanácskozás során, amikor neki nem tetsző vélemények hangzottak el, akkor nem föllépett a pástra, és a dolgát végezte volna, hogy ezzel a szerinte helytelen jogi szemlélettel szembe helyezkedjen, észérvek, bíróhoz méltó észérvekkel egy vitát indikáljon, vagy a vitát kialakult vitát kezelje, hanem fölpattant, bevágta az ajtót, szabályosan bevágta az ajtót, majd távozott, a vidéken volt ez a tanácskozás.
Vargasi András, a balatonalmádi magyar jogász egy legyűlésén.
Távozott a szállodából és a csata helyszínéről sértődötten. Ez a jelenlegi igazságszolgáltatási vezetés gyalázata tulajdonképpen. Szóval azt kell mondanom, hogy ez a kis esemény is jól demonstrálja azt, hogy a vezetése az igazságszolgáltatásnak, arra jellemző az intolerancia, a politikai kötődés, a vitáknak és a demokratikus vezérlésnek a tagadása, de ettől még a bíróknak tényleg állítom, hogy a elsöprő többsége az a dolgát végzi, és függetlenül mi a függetlensége? Ez egy hosszú vita, hogy hosszú vitát indikálna, hogy mi az, hogy bírói függetlenség. De ha nagyon leegyszerűsítem, akkor azt jelenti, hogy a rávonatkozó szabályokon kívül semmiféle befolyást igen. Nem fogad el, főként politikai. Direkt politikai befolyást.
És azért itt sok szó volt arról az elmúlt időben, hogy például a bírók előmenetele, munkahelyi előmenetele, igen. És a többi, az mégiscsak a vezetőiktől igen, függ.
Hiszen a bírói függetlenségnek része az egzisztenciális függetlenség. Nem csupán annyi a függetlenség, hogy az adott konkrét ügy mikénti eldöntésében nem szólhat bele kívülről senki, hanem az is, hogy igazgatásilag, anyagilag, egzisztenciálisan is legyen független a többi hatalmi ágtól.
Köszönöm szépen Váradi Péter, volt igazságügyi miniszternek, gyakorló ügyvédnek, hogy itt volt, és beszélgethettünk erről. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Károly, és itt a stúdióban Nemes Dávid volt. Ma velem a híreket Báder Tamástól hallották, a szerkesztő Petes Vivien volt, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra!